Most pedig, kedves testvérek, hallgassunk meg egy újabb verset Szabolcs Miklós Eszter testvérünk tolmácsolásában.
Turmezei Erzsébet, a harmadik. Valamit kérned tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, mást súg az ész. Valaki mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat. Valakiért még egyet kellene, de tested, véred lázad, majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint. Tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved. Az ész is azt súgja. Minek? De Krisztus nyomorog benne. És a szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és dittálhatna, vonhatna, vihetne, lehet elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szívem békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet.
Köszönjük szépen a ma esti verset is Eszter néninek. Most pedig megkérjük Káli Medecki Borbála testvérünket, hogy Isten üzenetét tolmácsolja a számunkra.
A mi esti Isten tiszteletünk, együttlétünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádsággal kezdjük meg. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a csendet, ezt az estét, a gyülekezetet, az igét, amit már előre elkészítettél számunkra, és a veled való közösséget, ahogy énekeltük, találkozni jöttünk veled, veled és egymással, hogy egymás hite által is épülhessünk, gyarapodhassunk. Köszönjük, hogy valóban hozzád jöhetünk, hogy téged kérdezhetünk, hogy tőled várhatunk útmutatást, világosságot, erőt. Annyi minden van, ami a mai világban megtéveszt bennünket, ami elerőtlenít, elcsüggeszt. Kérünk téged, hogy a menny felé, a sötéten át, te légy az úti jel, ahogy egy másik énekbe énekeljük. Adj jelt magadról most is nekünk, mutass utat, hadd lássuk a célt, hadd lássunk téged. Hadd tudjuk sokkal folyamatosabban, egyenletesebben és boldogabban a te nyomdokaidba lépni. Hadd tudjunk téged követni és másokat is hozzád vezetni. Kérünk, hogy taníts és vértesz föl minket most ez ige által is a jobb szolgálatra. Amen.
Amen.
Két helyről olvasom ma Istennek igéjét, melyek alapján hirdetem a Szent Lelket segítségül hívva közöttetek Istenünk üzenetét. Az egyik igehely Máté evangéliuma 5. rész 13-tól a 16-ig terjedő versek, majd a Filippiekhez írott Páli levélből olvasom a 2. fejezet 14-15 verseket. Tehát az ige Máté evangélium 5. fejezetéből eképpen szól. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni, semmire sem való már csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a vége alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És a Filippi levélből az igen. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fethetetlenek és romlatlanok legyetek. Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Kedves testvéreim, A tegnapi napon este én is itt ültem igehallgatóként a gyülekezetben, és olyan jó igehallgatóként is néha a lelkésznek, ugye, mert mi általában itt a szószéken állunk, és igét hirdetünk. És eljöttem már csak azért is, hogy meghallgassam szolgatársamat, hogy ő hogyan beszél erről a témáról, hiszen nem három különböző téma van a három estére, hanem ugyanezt a témát kaptuk mind a hárman, tegnap Szűcs Sándor, ma én, és akkor ugye holnap még a Csőszi lelkész asszony, a hívő keresztény ember helytállása a világban. És Sanyi is említette, hogy nagyon fontos arról beszélni, hogy ki vagyok én, hogy tudjam, hogy akkor, hogy ki is az a keresztjén, vagy mitől leszünk keresztjén. És nekem Dietrich Bonhoeffer verse jutott eszembe, ismerjük ugye német protestáns teológus, aki Hitlernek a koncentrációs táborában volt fogoly, és ő is ott elgondolkodott azon, hogy ki is ő, mert a fogolytársai azt mondták, hogy mint várúr a várában, olyan magabiztos és békét sugárzó ott, a szenvedés közepette, és az őrök, akik rájuk vigyáztak, ők is hallgattak rá, és tisztelték, és akkor írt erről egy verset, hogy akkor ki is vagyok én, és oda jutott ki, az utolsó két verset olvas, vagy sort olvasom csak a versből. Ki vagyok én? Váltik, faggat, gúnyol a magány, a gyötrelem. Bárki vagyok, te tudod, ismersz, tied vagyok én, Istenem. Tehát azért volt olyan Dietrich Bonhoeffer ott a haláltáborban, amilyen, és azért néztek fel rá, és tiszteltek, és egyszerűen csodálkoztak, hogy honnét van meg benne ez a belső békesség és nyugalom, mert ő Isten gyermekének tudta magát. És mi sem mondhatunk el többet magunkról, hogyha ennyit el tudunk mondani, hogy Isten megváltott gyermeke vagyok, Krisztus követője, ha ezt elmondhatjuk magunkról, a legtöbbet tudjuk mondani. És hogy miért fontos, hogy kik vagyunk? Hát még Jézus is. Nem csak ugye önmeghatározásban mondja, hogy én vagyok, például itt is látjuk az ajtó, és még annyi mindent mondott magáról, ugye. Én vagyok a jó pásztor, én vagyok a világ világossága, én vagyok az élet kenyere, és sorolhatnánk az én vagyok mondásokat, de a tanítványokhoz fordulva is mondta, hogy ti pedig a föld sója vagytok. Ti vagytok a föld sói. Jézus is fontosnak tartotta, hogy tudjuk mi, akkori tanítványok és mai tanítványok, mi, hogy kik vagyunk. De mi vagyunk a föld sói? Uram, hát nem túlzás ez? Mi? Az üldözöttek, a szegények, ugye üldözöttek. Azért mondom, mert amióta van kereszténység, van keresztény üldözés, és mindig is lesz. És akkor mi vagyunk a föld sói? Hát lehet nekünk befolyásunk a világra? Sokszor vannak bennünk kételyek. Jézus olyan magabiztosan mondja, hogy ti vagytok a föld sói. Nem ti lesztek, ha majd megérdemlitek, vagy úgy cselekeztek, hanem ti vagytok. Mi bennünk ott van a kétel, hogy ki vagyok. Én vagyok a fáradtság, így estére. Ugye, én vagyok a fáradtság, én vagyok a csüggedés, hiszen annyi a gond, a baj, ami csüggeszt. Én vagyok a kiégettség. Annyi mindent tudnánk mondani magunkról, de az eszünkbe jut, hogy amit Jézus mondott, hogy mi vagyunk a föld sói. Jézusban nincsenek kételyek. Pedig mondhatná azt, hogy ismerlek benneteket, tanítványai. Tudom, hogy az egyikötök el fog árulni, a másikotok meg fog tagadni. A döntő pillanatban mindnyájan elalusztok. És szétszaladtok, szerteszaladtok, ugye, ahogy történt ott a Gecsemáné kertben. Hát ilyenek vagytok, de csak lesz belőletek valami, mert ennek ellenére ti vagytok a föld sói, és a világ világossága teszi még hozzá, ugye? Ez így együtt. Ezt együtt kell majd néznünk. És mégis mi, mintha nem akarnánk elhinni, legalábbis a viselkedésünk sokszor ezt mutatja. De mi akadályoz bennünket abban, hogy elhiggyük magunkról azt, hogy mi vagyunk a föld sója, és miért mondta Jézus ezt a hasonlatot. De először az akadályokról, tehát mi akadályoz meg bennünket, hogy elhiggyük magunkról, mert nem tartjuk magunkat elég okosnak, elég ügyesnek, elég talpra esetnek, elég nem tartjuk magunkat elégnek. Ez a kisebbségi érzés, hogy nem vagyok elég, pedig elég lenne csak arra emlékeztetni magunkat, ahova Bonhoeffer is, vagy igen, Dietrich Bonhoeffer is kiukadt, hogy ki vagyok én? Isten gyermeke, Krisztushoz tartozó. Tehát nem a cselekedeteim, nem a külsőm határozza meg, hogy ki vagyok, hanem az, hogy kihez tartozom. És a Heidelbergi Káti első kérdés feleletében, és a konfirmációkor tanultuk, mindenki kívülről meg kellett tanulni, hogy ez a legnagyobb vigasztalás, hogy tudom, hogy életemben, halálomban, testestül, lelkestül nem a magamé, hanem az én megváltónak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És ha tudom, hogy én őhozzá tartozom, akkor, és az ő kezébe tettem le az életemet, akkor nem mondhatom azt, hogy nem vagyok elég, mert ő vele vagyok, ő velem van, a győztes, a halálom és diadalmaskodó, gonosz felett győző Úr Jézus Krisztus, a feltámadott Úr, akkor nem mondjam már, hogy nem vagyok elég, elég jó, elég ügyes a beszédben. Igen, tehát hozzátartozom, az ő kezébe tettem le az életemet. Nem mindegy, hogy kinek a kezében van valami, ugye van egy ilyen kis írás, hogy egy teniszütő az én kezemben mennyit érhet, egy jobbfajta teniszütő, 10-15 ezer, de Rafael Nadal kezében, vagy mondhatnék több híres, jó teniszjátékos, hát 10 millió dollárt is ér, vagy egy focilabda az én kezemben, vagy lábam előtt, ahogy rúgom, amennyiért meg lehet venni a boltba, 5000 forint. Viszont Ronaldo lába előtt, az ő életében ugye akár 36 millió euró egy évben, vagy nem tudom mennyit keresnek, hatalmas összegeket ezek a focisták. Egy jófajta ecset a kezemben, olyan 1000 forint, de egy ecset Rembrandt vagy Picasso kezében, hát az ő festményeik értéke mai áron akár 10 milliárd forint, vagy nem is tudom, tehát árverezéskor, amennyit ajánlanak ért, aki a legtöbbet ajánlja érte. Egy hegedű az én kezemben, 50 ezer, nem tudom mennyi egy hegedű manapság. Mozart vagy Paganini kezében 200 millió forint, vagy annál is több, felbecsülhetetlen, mert olyan gyönyörűen szólaltatják meg ugye a híres hegedű művészek. Aztán lehetne bibliai példákat is mondani. Egy bot az én kezemben, hát talán használni is tudom valamire, vagy majd idősebb koromban segít a járásban. Egy bot Mózes kezében vizet vakaszt a sziklából, ketté választja a tengert. Egy parittya az én kezemben, vagy a kisfiam kezében nem más, mint egy játékszer. Dávid kezében legyőzi vele a hatalmas, óriás ellenfelet. 5 zsömle és 2 hal az én kezemben, egy szerény vacsora a családom számára. 5 zsömle és 2 hal Jézus kezében, miután megáldja, több mint 5000 ember megvendégelésére elegendő, sőt, még marad is, ugye. Szegek az én kezemben, hát kalapáccsal be tudom verni, valahova, hogy össze tudok tákolni vele egy madáretetőt, ilyenkor télen. Szegek Jézus kezében az üdvösségemet jelentik, az örök életet. Úgyhogy nem mindegy, hogy kinek a kezében van a mi életünk sem. Mert hányszor halljuk, hogy én kézben tudom tartani a dolgokat, a saját életemet is. De biztos, hogy jó az nekünk, ha a saját kezünkben tartjuk az életünket, mert csupa aggódás, félelem, gyötrelem és panasz lehet így az életünk, mert nem elég szép, nem elég jó, mindig kell valami más, valami több. Viszont az életem Isten kezében biztonság, békesség és boldogság, és ez a felbecsülhetetlen érték. És elég ahhoz, hogy bizonyságot tegyek, hogy helytálljak a világban, hogy hiteles legyek, mert vele együtt teszem, és győzhetek, mert ő is győzelmes Úr. Tehát legyen egy keresztény embernek egy egészséges hívő öntudata. Hogy nekem igenis van küldetésem. Nekem azt mondta Jézus, hogy én vagyok a föld sója. És ezt higgyem el, mert ő engem megváltott, és én az ő tanítványa vagyok, és ezt nem csak az akkori tanítványoknak mondta, nekem is mondja most. Kevesen mondhatjuk el magunkról, hogy mi vagyunk a föld sói, kisebbségben vagyunk. Akkor gondoljunk arra, hogy nem a mennyiség számít, ugye sónál sem, hanem a hatás. Sőt, hogyha sok van a sóból, az is még bajt tud okozni, mert ahogy elsózzuk az ételt, akkor már nem olyan jó. Ugye? De a hatás számít igazából. Tehát nem az számít, hogy hány tagja van egy gyülekezetnek. Itt a Mezőföldi Egyházmegyében is vannak nagy létszámú gyülekezetek, itt a fehérvári gyülekezetek, ugye nagyobb létszámúak, mint például a Mikés Iszkaszentgyörgyi vagy Isztiméri gyülekezetünk, de nem a létszám számít, hanem hogy van-e hatása a gyülekezetnek, a gyülekezetbe járó keresztényeknek a környezetükre. És ha igen, van hatása, akkor milyen hatása van? Különben a sót már sokra becsülték az ókorban is, volt egy ilyen latin közmondás, hogy nincs értékesebb, mint a nap és a só. Aztán a só fehérség eszünkbe juttatja ugye a tisztaságot. Tiszták legyetek, mondja Pál is, beszédben, szándékotokban, tetteitekben. És nyilván csak akkor lehetek hatással, és csak akkor tudok példa lenni, ha tiszta maradok, ha megőrzöm a fedhetetlenségemet. A sónak ugye hatása az első sor, először az jut eszünkbe, hogy íztat, ízesít. Só nélkül a legjobb étel is olyan ízetlen, és nekünk van olyan szép magyar népmesénk is, ugye? Amiben az öreg király megharagudik a legkisebb lányára, aki azt mondja, hogy úgy szeretlek, mint édesapám, mint a sót. És azután rájön, hogy milyen nagy a szeretet a legkisebb lányának ő felé. Vajon véletlenül az Úr Jézus a sóhoz hasonlítja az övét, és nem például a mézhez? Nem jobban szeretné a világ, ha méz lenne a keresztjén? Olyan, ami a sós keserűségét kicsit megédesíti. Hát igen, a méz az kívánatos, az finom, édes, hasznos táplálék, mégis nekünk sónak kell lennünk. Legyen a beszédetek mézzel ízesített? Nem. Sóval fűszerezett, olvassuk az igében. Aztán jártunk már úgy minnyáján, a kezünket megvágtuk, vagy sebes volt, és ha a só hozzáért, az bizony csípett, mart. Az ige nem mindig simogat, dédelget, hanem van, amikor az elevenünkre tapint. És lehet, hogy amikor mi tovább kell adjuk az igét, akkor nem szabad tapintatoskodni, de nem akarjuk megbántani sem a másikat, és akkor ezért van ez a tétovaságunk. Hogy akkor most mit mondjunk meg, hogy mondjunk, és mi is éreztük, amikor nekünk szólt az ige, hogy lehet, hogy csípett, mart, bánt ott, ahol fáj, ahol seb volt, ahol igen, ahol nyílt seb volt, de ott volt igazán gyógyulásra is szükségünk. És akkor azt mondja még itt az ige, hogyha a só ízét veszti, megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Megízetlenülhet a só, ezt valaki tapasztalta már? Hát ugye a só az olyan sokáig eláll, még tartósításra is ugye használjuk éppen ezért. Jézus hazájában, tudva levő, hogy a Hold-tengerből nyerték a sót, ott az keveredett magnéziummal, különféle ásványanyagokkal, ebből azután a pára hatására kimosodott a só, és ott maradt a fehér por. És felületes szemlélő számára ez a fehér por olyan volt, mint a só, pedig az már nem az volt, eleje sem volt neki, íze sem, ki lehetett dobni, mikor rájöttek, hogy az mégsem só, és az emberek tapostak rajta. Mit lehet kezdeni egy küldetését vesztett emberrel, aki már nem só? Nem jó azután semmire, mondja Jézus. A hívő ember kísértése, és ez is elhangzott a tegnapi nap, hogy maradjunk csak így együtt, olyan jó nekünk így együtt lenni, ismerjük egymást nagyjából, és tudjuk, hogy fog lezajlani ez az esti istentisztelet, és jó együtt lenni, és maradjunk a sótartóban. Nem ezt mondja Jézus. Azt mondja, hogy Menjetek el szét a világba, tegyetek tanítványá minden népeket, és töltsétek be a küldetéseteket. Ha csak annyi lenne a hívő élet, hogy így összejövünk belterjesen, az kevés. Akkor szép a hívő élet, ha összefogunk a lelkek megmentésére, ha tudjuk, hogy még mennyien nem hallottak Jézusról, és szenvednek, és lehet, hogy nekem kellene egy jó szót mondani, vagy valamit tenni, hívogatni a templomba, vagy csak megsimogatni, vigasztalni, és aztán megkérdezi, hogy és te hogy miért csinálod, és akkor már beszélhetek Jézusról. Nekünk kéne összefogni, és a lelkek megmentését tenni első számú helyre, hogy egy ügyünk legyen. Legyünk együgyűek, de nem úgy gondolom, hogy ostobák, hanem hogy egy ügyünk legyen, ami mindannyiunknak a legfontosabb. A misszió, az evangelizálás. Gondoljunk a csodálatos halfogás, amikor Péterék hálója úgy megtehet hallal, hogy nem is tudták kihúzni segítség nélkül, intenek Andráséknak, a közelben lévő másik hajónak, gyertek segíteni. Az lenne a szép, hogyha mi gyülekezetünk hálója is úgy megtelne, hogy kellene szólni más gyülekezeteknek, hogy gyertek, mert annyi megtérő jön hozzánk, hogy már nem bírunk mindenkivel beszélni, imádkozni, hanem menjenek hozzátok is, ti is foglalkoztatok velük, gyertek segíteni, mert nem győzzük a lélekmentés munkáját, annyian térnek meg. Milyen jó lenne, hogyha ezt mondhatnánk így egymásnak. De testvéreim, Jézus még az ízetlenné vált keresztjént is meg tudja ízesíteni, mert ha most úgy érzed, hogy éppen elveszítetted az erődet, az ízedet, a küldetésedet, gyere Jézushoz, és ő meg tudja adni azt neked, hogy újra só legyél, és be tudja tölteni a tanítványi küldetésedet. Azután a második kép, ami ugye mondom, nagyon kapcsolódik itt, hiszen Jézus egyszerre mondja egymás után ezt a kettőt, a só után a világosságot. Ti vagytok a világ világossága. Ézsaiás írja, hogy homályba látja a földet, sötétség a népeket, de Isten, aki világosságot teremtett a sötétségben, képes ezt a sötétséget eloszlatni. Jánosnál olvasjuk, az igazi világosság eljött, de az emberek inkább szerették a sötétséget. Inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. És emlékszünk, hogy mielőtt ez elhangzik Jánosnál, egy parázna nőt visznek Jézushoz. Mondván, Mester, ezt a nőt rajta kaptuk, Mózes törvénye azt mondja, hogy meg kell kövezni. Te mit mondasz? És ugye ez egy csapda Jézusnak, mert ha azt mondja, hogy nem kell megkövezni, akkor ellene mond a törvénynek. Ha meg azt mondja, hogy kövezzétek meg nyugodtan, akkor meg, hát ő a bűnösök barátja, és ilyet mond, nem védi meg ezt az asszony. Tudjátok, testvérem, mi az igazán nagy tragédia ebben a történetben? Hogy azok az emberek ott, akik oda hurcolják a paráznőt, igazából más bűnét viszik Jézushoz, nem a magukét. És hány ember van ma is, aki mindig a más bűnét látja meg, és azt hánytorgatja fel, és azt veszi elő, és viszi oda Jézushoz, nem a magáét. És az a legszörnyűbb, testvérem, hogy ezek az emberek elismernek a bűneikkel. Mert oda mennek ugyan Jézushoz, lelepleződnek, ugye, mert az vesse rá az első követ, aki bűntelen, és potyognak ki a kövek az emberek kezéből, és szépen eloldalognak, lelepleződnek az ő világosságában, de mivel inkább szeretik a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, megmaradnak a sötétségben, a régi életükben. Jézus világossága olyan, mint egy erős fényű reflektor, ami belevilágít az éjszakába, belevilágít a mi életünkbe, annak rejtett zugaiba is, és akkor látjuk meg, hogy kik vagyunk mi igazán. Hát Uram, ennyi szemét és mocsok van az életemben. Hát én olyan jónak tudtam magam, olyan vallásosnak. Meg voltam elégedve magammal. Hát ennyi irigység, hatalomvágy, féltékenység, meg nem értés van benne. Ennyi gőg, másokat lenéző gőg. Jézus világossággal leleplez minket, és testvérem, itt dől el minden, hogy ott maradunk Jézus világosságában, letesszük a köveinket, de a bűneinket is az ő lába elé, leborulunk elé, és azt mondjuk, hogy Uram, te megtisztíthatsz engem, vagy pedig elmegyünk, mint az írástudók és a farizeusok a magunk bűneivel. akik befogadják őt, a világ világosságát, azok válnak Isten gyermekévé. Azokra mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Befogadtuk-e már az igazi világosságot, aki eljött a világba? Átengedtük-e már a gondolatainkat neki, hogy bevilágítsa az egész lényünket? Én szeretem nagyon ezt az Ézsaiás ígét, hogy kelj föl, eljött a te világosságod, az Úr dicsősége felragyog rajtad. Mert nem mi ragyogunk, nem te ragyogsz, és nem én ragyogok. Nem mi vagyunk a fényforrás, mi csak azt a fényt tudjuk, ugye, visszatükrözni és továbbadni, amit az Úrtól kapunk. Ő ragyog fel rajtunk. És az én igém, amit 19 évesen kaptam, amikor megéreztem az Isten elhívását a lelkipásztori szolgálatra, az volt, hogy népek világosságává teszlek, hogy szabadításom, üdvöm a föld végéig terjedjen. Népek világosságává teszlek. Ez vagyok én. Föl lehet tenni mindig a kérdést. Népek világossága? Ahová állította az Úr, ott betöltöm a küldetésemet, a családomban, a munkahelyemben, a szomszéddal való beszélgetésben, az utcán, ha találkozok valakivel, sugárzik rajtam az Úr dicsősége. Látják, hogy én tanítvány vagyok, úgy ragyog az én világosságom az emberek előtt, hogy dicsőítik az én mennyei atyámat. Mert Jézus azt mondja, hogy igen, a ti világosságotok úgy fog ragyogni az emberek előtt, hogy látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítik a ti mennyei atyátokat. Ez meg a házasságkötésünkkor volt az ige. Akkor 22 évvel ezelőtt összeházasodtunk férjemmel. És akkor még a Filippiekhez írott levélből is olvastam egy igét, és ezt is szeretném még egyszer akkor felolvasni, mert én azt gondolom, hogy ez a, ami minket megakadályoz abba, hogy mi szétmenjünk, terjedjünk, és a föld sói legyünk, és világítsunk, az a sok panaszkodás, meg vonakodás, hogy azt gondoljuk, túl bonyolítjuk a dolgainkat, hogy még ez is kell, meg az is kellene. Egy kicsit még tanulmányozom a Bibliát, hogy majd jobban tudjam elmondani az örömhírt. Most még nem megyek oda, van egy nagy beteg, majd aztán meghal. Pedig lehet, hogy még a halála előtt én el tudtam volna mondani neki az örömhírt, és megtért volna az Úr Jézushoz. Én szerintem túl bonyolítjuk, és panaszkodom, hogy ez nincs, az nincs, nem vagyok elég. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, mondja Pál. Hogy fenthetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermeké az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Hú, milyen szép és gazdag ige. És itt a csillagok képe is milyen szép, hogy ragyogtok, mint a csillagok. Ugye ez a ti vagytok a világ világosság, ahhoz lehetne kapcsolni. De viszont hol vagyunk az elfordult és elfajult nemzedékben? Hol kell helytállnunk a világban? És ilyenkor eszünkbe jut ez a farkasos, bárányos kép is, ugye, hogy úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, ezt a 72-es tanítványi körnek, mondja Jézus, ugye volt a 12 szűk tanítványi kör, és volt egy nagyobb, a 72-es. És Jézus olyan egyenesen beszél, mert ő nem titkolja, hogy mivel jár az ő követése. Nem azt mondja, hogy rózsaszirommal lesz telehintve előtted az utad, és soha nem ér semmi baj téged, hanem azt mondja, hogy bízzál bennem, nem kell sok minden, eszköztelenül, ugye mi annyira akarjuk megszervezni a missziót, az evangelizációt, meg amikor bizonyságot akarunk tenni, hogy azt gondoljuk, hogy nem elég az az ige, amit tudok, ami a szívemben van, és Jézus meg azt mondja, eszköztelenül induljatok Úrnak, a küldőszó erejében bízzatok. Laszkfi János neve biztos, hogy nem ismeretlen számunkra, ugye kortárs romai katolikus költő, és jellemző rá egy kis ilyen kis irónia vagy cinikusság, és ő neki van a Facebookon ez a hashtag jóétkuszi című, vagy nem című, hanem ezt szokta végére én, hogy hashtag jóétkuszi, és egy nagyon jó kis, mindig egy bibliai történettel vagy igével kapcsolatban az első fele az, amit mi gondolunk, hogy hogy legyen, és aztán utána mondja, nem úgy történt. És ezzel kapcsolatban is, ahogy a Jézus a tanítványokat kiküldi, írt egy jót éppen tegnap, vagy tegnap előtt, tehát egy nagyon frissen került föl a Facebookra, ezt akkor hadd olvassam el. Azt mondta, fiúk, vigyetek gázfőzőt, atomórát, digitális iránytűt, szárított tevehús, zacsis kínai levest, örömhírt, rakjatok össze egy szupercsomagot, készüljetek minden esetőségre, pakoljatok vízhatlan öngyújtót, extra vékony, hőtartó ruhákat, multifunkcionális zsebkést, aszaltfüggét, energiaitalokat, menjetek a szolgálati kocsival, ne felejtsétek kitölteni a menetlevelet, mert akkor a benzin leírható az adóból, vigyétek a Jézus flottás mobilt, hozzá töltött meg a külön aksit, jegyezzétek meg, mindenre fel kell készülnötök, a csapat szellem kötelez. Ja nem. Azt mondta, csak vándorbotot vigyetek, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem kreditkártyát, sarut kössetek, de két ruhadarabot ne vegyetek magatokra, nem divat bemutató, nem túlélő tábor, hanem küldetés. Laktózmentes, gluténmentes, habozásmentes, 100% bizalom. Hát ez nekem annyira tetszett, és annyira jól benne van tényleg minden. Így kell menni. A küldőszóban bízni, 100% bizalom. De hova? A farkasok közé. De hát az veszélyes. Farkasok megehetnek minket. Bánthatnak. Ott nem az van, ami kényelmes, ami nekem jó, amit én szeretnék. És kell egy picit beszélni, nem akarok hosszú lenni, de a keresztény üldözésről. Békefi, dr. Békefi Lajos nemzetközi elemző írja, hogy naponta megnyitom nemzetközi hírügynökségi címtáramat, amely segítségével 30 európai, ázsiai, amerikai egyházi és nem egyházi online lap változata, egyházi lap online változata olvasható. Szinte alig van nap, hogy ne lenne valamilyen keresztény bántalmazásról, gyújtogatásról, gyilkosságról szó, amit más vallások vagy nacionalista pártok képviselői követnek el. Sokszor maradnak ezek a hírek árnyékban. Ezeknek nagyon kis százaléka jut el hozzánk. Amit tudok, így a Békefi Lajos feldolgozok belülük, hiszen mindegy, hol történik meg a vallásszabadság, a keresztény hitgyakorlás durva megsértése, ott emberek élnek át fizikai és lelki fájdalmakat, családok rettegnek és sírnak és imádkoznak. És itt lehetne sok mindenről beszélni, hogy Nigériában milyen drámaian fokozódik a keresztény üldözés. Egy év alatt 3731 meggyilkolt keresztény, 569 lerombolt templom. De mondhatnánk Sri Lankát is, ahol a 21 milliós népességből 2 millió a kereszténység, tehát kevesebb, mint 10%, és itt főként azok szenvednek üldöztetést, azok a keresztények, akik buddhista vagy hindu vallásról tértek át keresztény hitre, a családjukból kitagadják őket, sokszor lakókörnyezetükből is el kell menekülni, az állandó zaklatás, diszkrimináció, a halottaikat sokszor több száz kilométerre temethetik csak el, így az emléküket sem ápolhatják eredeti lakhelyükön. Vegyes házasságokhoz nem járulnak hozzá, átértek esetében az örökösödési jogot is megvonják tőlük. Ez nem más, mint nemzeti és vallási színezetű diszkrimináció, keresztény ellenesség. Új templomot építeni szinte lehetetlen, a régebbieket nem engedik renoválni, sőt lerombolják. Igen gyakori a nők elleni szexuális zaklatás, erőszak és a verbális szóbeli durva támadás is. És említhetném az 5 évvel ezelőtti 2015-ben, biztos emlékszünk azokat a kopt keresztény férfiakat, akiknek a halála, mártír halála egészen megrendítő volt, nem tagadták meg az urat, hanem imádkozva mentek a halálba. Érdemes lenne a kopt keresztjének történetét is tanulmányozni, hogy világosabban lássunk, hogy hogyan lehetne még jobban képviselni nekünk is, akiket most ugye nem érint így, ilyen formában a keresztény üldözés, de azért együtt érzünk és imádkozunk azokért, akik ilyen országokban élnek, ahol ilyen mértékű a keresztény üldözés. Egyben bízunk, Urunk nem terhel bennünket erőnk felett, és nem engedi, hogy hűtlenek legyünk az ő igéjéhez. Egy bölcs ember mondta, kérjetek nagy dolgokat Istentől, és vállalkozzatok nagy dolgokra Istenért. Lehet kérni nagy dolgokat, és lehet vállalkozni nagy dolgokra. Ne higgyük el, hogy nem vagyunk elég jók, elég ügyesek, elég jó beszédűek, mert mi vagyunk a Föld sói, mondja Jézus, és a világ világossága. És ő bízik bennünk. Egy ősi legenda szerint, amikor az Úr Jézus elvégezte küldetését, a megváltás munkáját, ő felment a mennybe, és ott találkozik Gábriel angyala, aki megkérdi őt: Mester, Uram, mindenki tudja már a Földön, hogy mit szenvedtél érte? Hogy megváltottál mindenkit? Jézus így válaszol: Nem, nem tudja még mindenki. De megbíztam a tanítványaimat, hogy mondják el az embereknek. Mire Gábriel ilyetten ránéz: De Uram, mi lesz, ha a tanítványok elfáradnak, ha elfásulnak, ha üldöztetés éri őket, ha megunják azt a sok szenvedést, és nem mondják tovább az örömhírt? Az Úr Jézus csendesen csak ennyit mondott: Én bízom a tanítványaimban. Jézus Krisztus bízik benned és bennem, számít ránk. Ez ismerős lehet azoknak, akik kurzióban voltak. Jézus Krisztus számít rád, számít ránk, hogy azt az evangéliumot, amely minket megmentett, tovább mondjuk, tovább éljük, elé, azok elé éljük, akik még nem tudják, hogy van másik, másmilyen élet, új élet. Tudom, nem könnyű bizonyságot tenni, helytállni hívő keresztényként a világban. Sokszor az ember fél megnyitni a száját, és inkább alkalmazkodik, megpróbál megfelelni az elvárásoknak, de egyet jegyező meg, testvéreim, a világosságot nem lehet elegyíteni a sötétséggel. És ha van az egyháznak nyomorúsága, hogy ne lenne, van több is, de akkor az egyik legnagyobb nyomorúsága az, amikor megpróbál idomulni a fennálló társadalomhoz, rendszerhez, és világi elvárásoknak akar megfelelni. Mert ilyenkor szem előtt téveszti az igazi világosságot, aki már eljött a világba, és akit követnie kellene, és akiről bizonyságot kellene tennie. Tehát egyértelműségre van szükség a missziómba, az evangelizáció során. Vagy még egyszer mondom, amit már említettem, együgyűségre. Tehát, hogy ne együgyűek, ostobák legyen, ne ebben az értelemben, hanem hogy egy ügyünk legyen, aminél nem létezhet fontosabb. Ne legyen összemosva az igen és a nem, a jó és a rossz. Legyen egyértelmű, hogy Krisztus tanítása az, ami élet és ami éltet. Még annyi, hogy a világosság, az is olyan jó példa volt, annyira az akkori ember is el tudta képzelni, és bele tudta magát élni. Jézus mindig olyan egyszerű példákat, hasonlatokat, példázatokat használ, hogy a legegyszerűbb földműves is megértette, meg ma is a tanult embereknek is, mindenkinek jó. Ez a világ, ez a mécses hasonlat, a világvilágossága, hogy nem azért gyújtják, hogy a véka alá tegyék. Jézus korában ugye mécsesekkel, olajlámpásokkal világítottak, és volt, hogy nem csak este gyújtották meg, és este világított, mint ahogy mi este, amikor sötétedik, felkapcsoljuk a lámpát, hanem egész nap kellett, hogy égjen az a kis olajmécses, mert olyan kis pici ablakok voltak az akkori házakon, hogy nappal is, de nem volt bent a házban elég fény, elég világosság. És ugye az, hogy égjen egész nap az olajmécses, azt után kellett tölteni, arra ügyelni kellett, arról gondoskodni kellett, hogy legyen mindig megfelelő mennyiségű olaj a lámpásba. Ugye a tízszűz példázatában is látjuk, hogy mi történik azokkal, akik, azzal az öttel, akiknek elfogy az olajuk. Tehát ne hagyjuk kialudni a lángot, tápláljuk az igével. Akkor is, ha azt érezzük, hogy néha megfáradunk, és elcsüggedünk, és már csak pislától bennünk a kezdetben még nagy hőfokon égő láng. Milyen a mi Urunk az Ézsaiás ige szerint? A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő vagy pislákoló mécses nem oltja el, hanem inkább lángra lobbant bennünket. Testvéreim, én ezt kívánom, hogy ne rejtsük el a hegyen épült várost, mert ez mi vagyunk, és világítsunk, ne a belterjes kis életünket éljük, ne maradjunk a sótartóban, kumrániak, ugye ez egy szekta volt régen, barlangokba jöttek, elkülönülve Jézus idejében, aztán a középkorban alakultak szerzetesrendek, apáca, zárdák, és van belénünk elég, ne ezeknek a számát szaporítsuk. Az Úr Jézus nem azt akarja, hogy elkülönülve, elszeparálva legyünk, hanem menjetek el, maradjatok ebben a világban, én megőrizlek benneteket. benne, de menjetek el és tegyetek tanítmánnyá minden népeket, és mozduljatok ki a komfortzónátokból. Ne féljetek, mert ha bár farkasok kezé küldelek titeket, de én hordozlak benneteket, nem vagytok egyedül. Isten áldjon meg bennünket, benneteket, hogy küldetéseteket maradéktalanul betöltsétek. Amen. Röviden imádkozzunk, köszönjük meg az igét az Úrnak. Drága Úr Jézus Krisztus, hálát adunk a Te szavaidért, hogy ezek a szavak nem papíron holt betűk, hanem élővé, elevenné válnak, amikor a szívünkig elérnek. Köszönjük, hogy élő és ható a Te igéd, hogy élet fakad belőle, és köszönjük, hogy Te értékesnek tartasz bennünket, és fontosnak, és azt akarod, hogy mi a Te munkatársaid legyünk, és folyamatosan bátorítasz bennünket, mert tudod, hogy mi sokszor kevesebb gondolunk magunkról. Azt gondoljuk, hogy nem vagyunk elég jók, nem vagyunk elég jók a bizonságtételhez, vagy hogy hitelesen képviseljünk Téged, pedig Te azt mondtad nekünk, hogy mi vagyunk a föld sói, és mi vagyunk a világ világossága. Ó, ad, hogy elhiggyük, hogy, hogy így is éljünk. Köszönjük, hogy Te erre méltatsz bennünket, bár nem érdemli meg egyikünk sem. Kérünk Téged, hogy a következő héten is mutasd meg nekünk azokat a helyzeteket, alkalmakat, amikor hitelesen képviselhetünk Téged, amikor helytállhatunk, tudván, hogy Te a kezünket fogod, vezetsz bennünket, hordozol bennünket, és kipótolod a mi hiányosságainkat. Attól, hogy ne arra tekintsünk, hogy mi nincsen, mi hiányzik, mi kellene még, olyan sokszor túlbonyolítjuk a dolgokat, túlszervezzük, mikor olyan egyszerű lenne ez az egész, ahogyan, amilyen egyszerűen Te kiküldted a tanítványaidat, és amilyen egyszerűen bennünket is küldesz, hogy rólad beszéljünk, hogy rólad szóljon az életünk, rólad tegyünk bizonyságot, hogy minél többek megtérjenek hozzád, és életük legyen, hogy bővölködjenek. Így kérünk Téged, hogy áld meg bennünket, családjainkat, az előttünk lévő éjszakában is. A Te áldásoddal maradj mindnyájunk. Amen. Most pedig fennállva az Úr imádságot mondjuk. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a Te nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vedj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Foglaljunk helyet.
Nagyon szépen köszönjük Dáni Medvecki Borbála, lelkipásztor testvérünknek az idei üzenetet, amelyet számunkra átadott. Nekem eszembe jutott közben, hogy a húsvét hajnal Isten tiszteletünkön is ugye világ világosságával találkozunk, és szimbolikusan viszünk magunkkal azt a gyertyát, amit ugye meggyújtunk, Krisztus világosságát, hogy vigyük magunkkal ugye a környezetünkbe, oda, ahová az Úristen helyezett bennünket, és megkapjuk a küldetést ebben. És hogy hát Isten szent lelke tud ebben minket is megerősíteni, vezetni, hogy valóban a kapcsolatainkban, ahol a családtagjaink között, a munkahelyen, a buszon, a vonaton, a közértbe, a boltba, az Interspárba, bárhová vezet bennünket az Úristen, tudjunk valóban világítani, sóval fűszerezetten szólni, bátorítani, erősíteni, és az örömhírt átadni. Sokszor igen, kell a bátorság hozzá, én is tapasztalom, de az Úristen szent lelke tudja ezt megadni nekünk, ő tud ehhez erőt adni, és már félelmetesek ezek a farkasok, de talán nem olyan félelmetesek, mint más országban vagy kontinensen, azért ezt látnunk kell, hogy azért nem olyan veszettek ezek a farkasok, akik itt környezetünkben élnek, talán meg szelidíthetőek, az Úristen evangélium, az örömhír, tudja őket is bárányá szelidíteni, az Isten bárányává, és tud belőlük is Isten gyermeke válni. Hát ezt tartsuk szem előtt, hogy nekünk Isten gyermekeit kell ezekben a farkasokban meglátnunk, így vigyük az örömhírt, a világosságot. Ezek jutottak eszembe, és köszönjük még egyszer a szolgálatot, és ha pár mondatban magadról, családodról, gyülekezetedről mondanál nekünk, akkor megköszönjük.
Persze, természetesen, akkor én is csak röviden, mint tegnap a Szűcs Sándor, mert azért sokan ismernek engem. Tehát Gálné Medvecki Borbála vagyok, 46 éves, Iszka-Szentgyörgyön és Isztimiren vagyok szolgálatban, de Kincsesbányára is átjárok, tehát igazából három falu tartozik hozzám, és a hitoktatás szolgálatát is én látom el az iskolákba, óvodákba, és a lelkészi szolgálatot is, de örömmel teszem, sok a szolgálat, de az Úr ad erőt, ugye, mindenhez, és négy gyermekünk van, ugye Attilát is sokan ismerik, aki Iszka-Szentgyörgy, ugyan polgármester, a férjem, de ő is lelkész, amúgy, ugye a lelkészi szolgálatból váltott polgármesternek, és akkor négy gyermekünk van, 5-től 15 éves korig, ugye a legkisebb 5, a legidősebb 15, két fiú, két lány. Isten nagyon megáldott bennünket, mert sokat vártunk az elsőre, aztán pedig most van négy szép gyermekünk. Igazából több minden, tehát lehetne még sok minden, de ez a lényeg.
Köszönjük szépen, és Isten áldjon benneteket.
Ja, még annyi, hogy már 22 éve ott vagyunk, tehát, tehát első helyen, ahova igen, kerültünk a teológia után.
Nagyon szép. Adja az Úr, hogy még tovább ilyen áldott évek legyenek, és az Úr erősítsen meg benneteket, és áldjon meg a szolgálatban, az Úr áldjon titeket és családokat. És máskor szeretettel várunk itt a marosegyi gyülekezetben, illetve itt a fehérvári gyülekezetben. Kedves testvéreknek hirdetem még, hogy holnap is szeretettel várunk mindenkit ide vissza az imaházunkba. Holnap lesz majd a záró alkalom. Deák Weiser Viktória csőszi lelkipásztor testvérünk fog majd szolgálni közöttünk, és utána az alkalom végén pedig szeretett vendégséget tartunk, amelyre köszönjük előre is azoknak, akik esetleg süteménnyel, ropogtatni valóval, üdítővel hozzájárulnak. Köszönjük ezt előre is. Na és továbbá hirdetem, hogy most is majd a kiáratnál egy kis tea, egy kis fánk, aki éhes, nyugodtan vegyen majd magához, nehogy éhesen kelljen még sokáig a vacsorájára várni otthon, úgyhogy nyugodtan még aki szeretne, maradjon még egy kicsit itt közöttünk, esetleg pár kérdést föl lehet tenni Borkának, ha valaki szeretne. Továbbá hirdetem, hogy vasárnap meg zenés istentiszteletet tartunk itt az imaházban, ami minden hónap második vasárnapján tartunk, illetve február 29-én szombaton, február 29-e szombat délután 5 órakor lesz majd a Csomasztott Kálmán kórusunk, gyülekezetünk kórusának a koncertje itt az imaházunkba. Őket hívtuk meg így a téli teaházra, jöjjünk el, legyünk itt, és reméljük szerint még egyéb meglepetések is lesznek ezen az alkalmon. Az Úr áldjon bennünket, és akkor énekkel zárjuk az alkalmunkat. Egy újabb éneket fogunk tanulni, ezt pedig Tünde fogja nekünk majd tanítani, és ezzel zárjuk az alkalmunkat, az Úr áldjon bennünket.
Kottát,
igen, kinyitottunk.
Ha valaki szeretné nézni a dallamot?
Könnyebben.
Kétszer is elénekeljük majd egymás után.
Thank you.
Köszönjük szépen az énektanítást, az Úr áldjon bennünket. Áldás békesség!